Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a mikrofonnál Németh Zoltán, a szerkesztő Lendvai Szabolcs. A francia cégek ma nehezebb helyzetben vannak, mint 2009-ben, a gazdasági válság legsúlyosabb évében, állítják elemzők, akik az idei harmadik negyedévet nemes egyszerűséggel gyilkos ősznek nevezik. Esrádú János tudósít Franciaországból.
Július és szeptember között közel 13 ezer francia cég vált fizetésképtelenné vagy került csődeljárás alá, ami 7,6%-os emelkedést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest, derül ki az Altares gazdaságkutató intézet nemrég közzétett tanulmányából. A szerzők szerint tekintve, hogy 2014-ben a gazdasági növekedés várhatóan 0,7% körül alakul, az általuk gyilkosnak nevezett folyamatnak távolról sincs vége. A problémák egyik része abból fakad, hogy a szomszédos országokkal összehasonlítva Franciaországban rendkívül magasak a munkabéreket sújtó terhek, ami óriási versenyhátrányt jelent a konkurenciával szemben. Ennek ellensúlyozására a vállalatvezetők az elmúlt években folyamatosan csökkentették haszonkulcsukat, ám ez a beruházások automatikus visszaesésével járt. A másik a vállalkozásokat szintén padlóra küldő elem, hogy 2012 és 2013 között a szocialista kormány összességében 21 milliárd euróval emelte meg az általuk fizetendő adókat és illetékeket. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az elmúlt két évben a magánszemélyeket érintő elvonások is megugrottak, drasztikus takarékoskodásra kényszerítve a franciákat, márpedig ez azonnali következményekkel jár egy olyan ország gazdaságára nézve, ahol a bruttó nemzeti össztermék 55%-át a háztartások fogyasztása adja. A cégeket érintő kedvezőtlen folyamat a társadalom hangulatára is rányomja bélyegét. A nyugat-franciaországi Bretagne-ban például több élelmiszeripari cég bezárása komoly, csaknem lázadást idéző tiltakozásokhoz vezetett, és a hatóságok most attól tartanak, hogy a háborgás más régiókra is átterjedhet. De a kialakult állapotok ellen nem csak a munkások tiltakoznak. A profi labdarúgóliga csapatai például november 30-ára sztrájkot hirdettek, így módon tiltakozva a legtöbbet kereső játékosokat sújtó adóemelések ellen. A mostani állapot súlyosabb, mint 2009-ben a gazdasági válság évében volt, figyelmeztetnek az elemzők, akik szerint a gond az, hogy a kormány politikájában nem látni olyan elemet, amely rövid távon segíthetné a francia cégek versenyképességét. A kormányzó szocialista párt köreiben minden esetre szaporodik azoknak a politikusoknak a száma, akik társadalmi robbanástól tartanak. Egy vasárnap megjelent felmérés pedig azt mutatja, hogy a franciák nem kevesebb, mint 91%-a gondolja úgy, hogy François Hollande államfőnek gyökeresen változtatnia kellene eddigi politikáján. Esrádú János, Inforádió, Franciaország.
10 milliárd dolláros gázkitermelési szerződést kötött Ukrajnával a Chevron amerikai energiacég. A volt szovjet tagállam ezzel is csökkenteni kívánja függését az orosz gázimporttól. Szvetnik Endre összefoglalója.
Miközben Európában tüntetésekkel tarkított heves vita folyik az úgynevezett palagáz lehetséges kitermeléséről, az Egyesült Államok az elmúlt évben saját palagáz készletei kiaknázásával jelentős mértékben csökkentette függését a külföldi energiahordozó exportőröktől. Most Ukrajna is hasonló útra kíván lépni, és erre jó esélye van. Becslések szerint csak a nyugat-ukrajnai Oleszki mezőn hatalmas mennyiség, közel 3 billió köbméternyi gáz bújik meg a kőzetekben. Ukrajna korábban már kitermelési szerződést kötött a Shell-lel és az ExxonMobil energiacéggel. Most a Chevron került sorra, amellyel közös kitermelésben állapodtak meg egy 10 milliárd dolláros ügylet részeként. Viktor Janukovics ukrán elnök a keddi ünnepélyes aláírás előtt azt mondta, Ukrajna 2020-ra önellátóvá válik földgázból. Oroszország közben egyre dühösebben szemléli, hogy a szomszédos ország egyre inkább a nyugat felé fordul. Küszöbön áll az EU-ukrán szabadkereskedelmi szerződés aláírása, ami különösen irritálja Moszkvát. A Gazprom állami energiacég 1 milliárd dollár ki nem fizetett tartozás gyors rendezését kezdte követelni Kijevtől. Egyes kommentátorok szerint azért, hogy eltántorítsa Ukrajnát az EU társulási szerződés aláírásától. Felmerült, hogy az oroszok a vitában ismét elzárhatják a gázcsapokat. Janukovics ukrán elnök most azt próbálja üzenni a nagyszomszédnak. Még néhány év, és nem is lesznek rászorulva az orosz földgázra. Ukrajna gyorsan elkötelezte magát a Nyugat-Európában a környezetvédők ellenállásába ütköző palagáz kitermelés mellett. nincs azonban meg ehhez a modern technológiája, és ezért kénytelen nyugati cégekkel társulni. Az ország palagáz készleteit néhány tucat milliárd köbméterre becsülik. Elemzők azonban kételkednek abban, hogy 2020-ra sikerül elérni, hogy Ukrajna önellátó legyen. Sőt, előfordulhat, hogy csak akkor indul meg a kitermelés. Ezért Janukovics elnök kijelentését politikai szlogennek tartják. Arra is felhívták a figyelmet, hogy az ukránok még egyetlen tesztkutat sem fúrtak. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Kevesebb mint egy tizedére csökkent az üzemanyagforgalmazók száma Csehországban, miután október 1-jével engedélyhez kötötté vált ez a vállalkozás. Protics János tudósít.
A Hospodárske Noviny című gazdasági napilap szerint a korábban bejegyzett csaknem 2000 üzemanyagforgalmazó közül csak 132 váltotta ki a koncessziós engedélyt a törvény által meghatározott november elejéig. A törvénymódosítás célja, hogy megakadályozza az adócsalásokat. Szakértői becslések szerint ezek évente mintegy 8 milliárd koronával rövidítik meg az államkasszát. Míg a nagy forgalmazók, tehát a nemzetközi koncernek megérdéssel fogadták a módosítást, a kisebb forgalmazók élesen tiltakoznak ellene, és azt állítják, hogy a kötelező 20 millió koronás, mintegy 224 millió forintos kaució csődbe viszi vállalkozásaikat. A most nyilvánosságra hozott adatok a gazdasági lap szerint igazolják az aggodalmakat. A kauciót sokan túlzottan magasnak tartják, 20 millió korona a szakminisztérium szerint egy közepes cég havi forgalmának felel meg. A cseh hatóságok kimutatása szerint a több mint 1900 bejegyzett üzemanyagforgalmazó cég közül a valóságban már évek óta csak mintegy 400-500 cég van a piacon. Ivan Indrácsek, a kisebb forgalmazókat tömörítő üzemanyagtöltő állomások szövetségének elnöke szerint nem szisztematikus intézkedésről van szó, és hasonló rendszer csupán két vagy három európai országban létezik. Indrácsek úgy véli, a kaució nagy egyenlőtlenséget hoz létre a piacon, ami káros a piaci verseny szempontjából. A prágai gazdasági szakemberek attól tartanak, hogy áremelkedést vonhat maga után, ha a nagyobb forgalmazók tovább erősítik piaci pozícióikat és szűkítik a konkurenciát. Az Inforádiót Protics János tudósította Pozsonyból.
Augsburgban az államügyészség hivatalosan is megerősítette azokat a jelentéseket, amelyek szerint egy müncheni lakásban a nyomozók a múlt év során közel 1500 zömében eltűntnek hitt festményt foglaltak le. A hírt elsőként múlt vasárnap a Fókusz című hírmagazin közölte, de a jelentésben még az állt, hogy a képek elkobzása 2011-ben történt, miután a vámhatóság adócsalás gyanújával eljárást kezdeményezett a lakástulajdonos ellen. Vince András tudósítása.
Az augsburgi ügyészségen nyilatkozott Maike Hoffmann, tekintélyes berlini művészettörténész is, akit a hatóságok a müncheni lakásban lefoglalt képek eredeti voltának tisztázására kértek fel. Ő elmondta, hogy a festmények kivétel nélkül jó állapotban vannak, köztük több eddig ismeretlen alkotás is található. Maike Hoffmann utalt arra, hogy a korábbi jelentésekkel ellentétben nem csak úgynevezett modern klasszikusok, mint Pablo Picasso, Henri Matisse, Marc Chagall, Emile Nolde, Franz Marc, Max Beckmann vagy Max Liebermann képeire bukkantak a nyomozók, hanem 19. századi, sőt még korábbi eredetű festményre is. Ezeket jelenleg ismeretlen helyen őrzik. A lakás tulajdonosa, a 79 esztendős Cornelius Gurlitt, egy neves műgyűjtő család utolsó sarja. Apja még a 30-as és a 40-es években vásárolta meg a tavaly lefoglalt festményeket, amelyekről a világháború után azt állította, hogy elpusztultak Dresda légitámadása során. Cornelius Gurlitt ellen 2 évvel ezelőtt indult adócsalás gyanújával eljárás, miután a Zürichből Münchenbe tartó vonaton a vámtisztviselők nagy mennyiségű készpénzt találtak nála. Lapértesülések szerint Gurlitt svájci műkereskedőkön át értékesítette a képeket, de még a lakásán tartott razzia előtt egy tekintélyes kölni árverésen mintegy 850 ezer euróért eladta a náci korszakban szintén elfajzott művésznek minősített Max Beckmann oroszlán szelidítő festményét. A müncheni Abendzeitung értesülése szerint az így kapott összeget megosztotta a kép eredeti tulajdonosának örökösével. A nagy feltűnést keltő ügyet zsidó szervezetek élesen bírálták, rámutatva arra, hogy a náci korszakban számos zsidó műgyűjtőtől a hatóságok egyszerűen elkoboztak, vagy nevetségesen alacsony áron felvásároltak sok műalkotást, amelyek visszaszármaztatásáról a néhány évvel ezelőtt aláírt úgynevezett washingtoni nyilatkozat pontos útmutatást tartalmaz. Kifogásolták azt is, hogy a berlini kormány a közel 1 milliárd euróra becsült képek lefoglalásáról nem tájékoztatta a nyilvánosságot. Vince Andrást hallották Németországból.
November 7-én először vezényelt előadást az Angol Nemzeti Opera fiatal magyar karmestere Madaras Gergely. A brit társulatnál eddig ösztöndíjas korrepetítorként dolgozó zenész a Varázsfuvolával mutatkozott be, és nagy tapsot kapott. Sárközi Mátyás tudósít Londonból.
A Budapesti Zeneakadémia legendás karmestereket adott a világnak, a külföldre származottak közül fogalommá vált Solti György, Doráti Antal, Ormándi Jenő, Reiner Frigyes vagy Fricsai Ferenc neve, és őket újabb tehetségek követték külföldi operaházak társulatának az élén, például Peskó Zoltán, Melles Károly, Rozsnyai Zoltán, Kertész István, vagy a színművésszel nem összetévesztendő németországi dirigens Kulka János. Karrierjük befejeződése után úgy tűnt, megszakad a sor. Most ígéretes fiatal tehetség tűnt fel a nemzetközi zenei életben, a 29 éves Madaras Gergely, aki egyszerre tanult a Zeneakadémián Prőle Henriktől fuvolát és a Bécsi Zenei Egyetemen karmesterséget. Két évvel ezelőtt elnyerte az Angol Nemzeti Operának a magyarokat és a magyar zenét kedvelő néhai dirigenséről Sir Charles McCarrathról elnevezett ösztöndíját, állandó betanító karmesterként dolgozott, és most a Varázsfuvola érdekes, újszerű felfogásban rendezett előadásán ő állhatott a zenekar élére. Nagy tapsot kapott, és Madaras Gergelyt már is új feladatok várják. Szeptember közepétől ő lesz a francia Dijon-Bourgogne zenekar első karmestere. De visszavárják Londonba is, és bizonyára Magyarország sem maradt ki a hangverseny körútjaiból. Inforádió, Sárközi Mátyás, London.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető Németh Zoltán. Viszont hallásra!